Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nem túlzás kimondani, az év eddigi legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl, fogalmazott a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók életbelépése karácsonyra 2-3-szoros rezsiköltséget és 1000 forintos benzinárat okozott volna. Orbán Viktor Donald Trump amerikai elnökkel találkozott előzőleg, mint ismert. Pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást is kötött az amerikai elnökkel a kormányfő a pénteki washingtoni látogatásán. Orbán Viktor a hazafelé tartó repülőútján beszélt még arról, Donald Trump ígérete értelmében, ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot vagy az ország pénzügyi rendszerét, megvédik a magyar pénzügyi stabilitást. Úgy fogalmazott, olyan szinte korlátlan finanszírozási lehetősége van hazánknak az USA-ban, amelyel ki tudnak váltani bármilyen brüsszeli pénzt. A korábbi bejelentés megerősítve azt is hangsúlyozta, Magyarország időkorlát nélküli szankciómentességet kapott az Egyesült Államoktól a török áramlat gázvezetéken és a Barátságkőolajvezetéken érkező energiaszállításokra. Idén történelmi csúcsra emelkednek az amerikai beruházások Magyarországon, ezen a héten újabb Egyesült Államokbeli cégfejlesztéséről számolhat be a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség, tájékoztatta a szervezet az MT-t. Jó János vezérigazgató kiemelte, Orbán Viktor washingtoni útja történelmi jelentőségű volt. A felére esett vissza az Egyesült Államok negyedéves gazdasági növekedése a folytatódó kormányzati leállás miatt, figyelmeztetett az amerikai pénzügyminiszter a CBS televízióban. Scott Bessent a szövetségi intézmények több mint 40 napja húzódó működési kényszerszünetének hatásairól beszélt. Szerinte a kormányzati intézmények újraindításához a kongresszus felsőházában legalább 5 demokrata szenátorra van szükség. Adam Schiff demokrata párti szenátor viszont a CBS-en megerősítette, nincs szándékuk arra, hogy megszavazzák az átmeneti költségvetést. Az Egyesült Államokban már mintegy 1500 légijáratot töröltek a légiirányítók hiánya miatt, ami a kormányzati leállás következménye. A kongresszus felsőháza aztán előzetes szavazást tartott annak érdekében, hogy az átmeneti költségvetést elfogadja. Szeptember vége óta első alkalommal sikerült elérni a 100 tagú szenátusban a 60 fős minősített többséget azzal, hogy 8 demokrata szenátor mégis igennel voksolt. A kormányzati finanszírozás január végéig indulhatna újra egy új megállapodás elfogadása esetén. A jelenleg felvetett kompromisszum a kormányzat működését tehát január végéig finanszírozná. Magyarország immár negyedjére vesz részt a NATO legveszélyesebb missziójában, a balti légtér közös védelmében, ahol nap mint nap fennáll a közvetlen konfrontáció kockázata Oroszországgal, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter arra is kitért, hogy Európában egyfajta háborús pszichózis uralkodott el a politikai döntéshozók között, azonban tévednek azok, akik úgy gondolják, hogy egy háborút a harctéren le lehet zárni, vagy hogy egy nukleáris hatalmat fegyverszállításokkal le lehet győzni. A tárcavezető a litvániai Sziauliaiban a balti légtérrendészeti műveletben résztvevő magyar katonák előtt tartott beszédet. Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank elnöke bázeli útja során partnerségi megállapodást írta le a kórai Nemzeti Bank elnökével. Az egyezmény lehetőséget teremt a jegybankok közötti tudásmegosztásra és közös kutatásokra, elsősorban a digitális pénzügyi innovációk területén, közölte a jegybank. Varga Mihály részt vett és felszólalt a Nemzetközi Fizetések Bankja ülésén. Végül az időjárásról. A köd és réteg felhőzet helyenként csak lassan zsugorodik majd a folytatásban, másutt aztán oszladozásukat alapvetően napos idő követi. A szitáláson kívül csapadék nem várható, a szél többnyire gyenge mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 2-3, napközben pedig 9-10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái: Isten segítségével alázatosan és türelemmel építsük a hit közösségét. Leó pápa homíliája. Isten valódi szentélye a meghalt és feltámadt Krisztus, a Szent Atya úrangyala imája. Fejezzék be a háborúkat és lépjenek a tárgyalások útjára. A pápa felhívása és köszöntései. Leó pápa videó üzenete a szlovákiai fiatalok kassai jubileumára. Legyetek Krisztus örömteli tanúi. Isten segítségével alázatosan és türelemmel építsük a hit közösségét. Leó pápa homíliája. Vasárnap délelőtt a Lateráni Szent János Bazilika felszentelésének ünnepe alkalmából Róma főszékes egyházába mutatott be szentmisét 14. Leó pápa, és a katolikus egyházról emlékedve arra buzdított, hogy szabaduljanak meg a világ kritériumaitól, amely túl gyakran azonnali eredményeket követel, mert nem ismeri a várakozás bölcsességét. A szertartáson résztvevő 2700 hívőt a pápa emlékeztette a római székesegyház történetére, amelyet Nagy Konstantin római császár építetett, miután 313-ban megadta a keresztényeknek a vallásszabadságot, és amelyet néhány évvel később első Szilveszter pápa szentelt fel.
Avvenuta nel IV secolo ad opera di Papa Silvestro I.
14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy ez a bazilika minden templom anyja, sokkal több, mint egy emlékmű, és mint történelmi emlék. Az élő egyház jele, amely Jézus Krisztusra szeglett kő kiválasztott és értékes köveiből épült. Minket is arra emlékeztet, hogy mi is, mint élő kövek itt a földön, lelki templommá épülünk, tanította a Szent Atya.
Perché?
Miért emlékezünk még ma is erre az eseményre? Tette fel a kérdést homíliájában 14. Leó pápa. Természetesen azért, hogy örömmel és hálával idézzük fel az egyház életének ezt a nagyon fontos történelmi eseményét. A pápa emlékeztetett Szent VI. Pál szavaira, miszerint az egyház a hívek gyülekezete az őket egybegyűjtő templomban, és ez az egyházi közösség
e la comunità ecclesiale.
A Lateráni Bazilikában tanúsítja a legszilárdabb és legnyilvánvalóbb külső szerkezetét. Ezért Isten igéjének segítségével, ezt az épületet nézve, gondolkodjunk el arról, mit jelent az, hogy egyház vagyunk.
Essere chiesa.
Buzdított rá Leó pápa. Elsőként a templom alapjaihoz fűzte gondolatait, amelyek jelentősége nyilvánvaló, azonban nyugtalanító is lehet. Ha ugyanis az építő nem egy szilárd alapra építette volna fel, az épület már régen összeomlott volna. Szerencsére elődjeink szilárd alapokra építették a római főszékes egyházat fáradtságos munkával, mélyre ásva. Ez hozzásegít minket, hogy elgondolkodjunk az élő egyházról, amelynek munkásai vagyunk.
Operai della Chiesa vivente.
Folytatta szentbeszédét Leó pápa. Mielőtt impozáns építményeket létesítenénk, először magunkban és körülöttünk kell ásnunk, hogy eltávolítsuk minden ingatag anyagot, amely megakadályozhat bennünket abban, hogy eljussunk Krisztus sziklájához. Erről szól kifejezetten Szent Pál a vasárnapi szentdeszkében, amikor azt mondja, hogy a lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki sem rakhat. Idézett a pápa a Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt leveléből. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan vissza kell térnünk őhozzá és evangéliumához, engedelmeskedve a Szentlélek működésének. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy gyenge alapokkal rendelkező épületet terhelünk meg nehéz szerkezetekkel. Tehát amikor Isten országának szolgálatában elkötelezzük magunkat, ne legyünk felületesek, ássunk mélyre,
scaviamo a fondo,
szabaduljunk meg a világ kritériumaitól, hangzott a pápa buzdítása. A világ túl gyakran azonnali eredményeket követel, mert nem ismeri a várakozás bölcsességét. Az egyház évezredes története megtanít bennünket arra, hogy csak alázatosan és türelemmel lehet Isten segítségével a hit igazi közösségét építeni, amely képes rá, hogy terjessze a szeretetet, előmozdítsa a missziót, amely képes hirdetni, ünnepelni és szolgálni azt az apostoli tanítást, amelynek ez a templom az első székhelye.
Di cui questo tempio è la prima sede.
Leó pápa ezután az evangéliumi szakaszban bemutatott jelenetet idézte fel. Zakeus, aki gazdag és nagy befolyással bíró, nagy hatalommal rendelkező ember, szükségét érzi, hogy találkozzon Jézussal. Azonban rájön, hogy túl alacsony ahhoz, hogy láthassa Jézust, ezért felmászik egy fára, amely egy szokatlan és nem illő gesztus egy olyan ember számára, aki hozzászokott ahhoz, hogy rangjának megfelelően, mint vámos, mindent megkapjon, amit csak akar. Zakeus számára felmászni a fa ágai közé azt jelenti, hogy felismeri saját korlátait és legyőzi büszkeségének gátló tényezőit. Így találkozhat Jézussal, aki így szól hozzá, ma a te házadban kell megszállnom. Attól a találkozótól kezdve új élet kezdődik Zakeus számára.
Una vita nuova.
Jézus megváltoztat minket és arra hív, hogy Isten nagy műhelyében dolgozzunk, bölcsen formálva minket az ő üdvösség tervei szerint. Az elmúlt években gyakran használtuk a műhely képét egyházi útunk leírására, emlékeztetett rá Leó pápa. Ez a szép kép tevékenységről, kreativitásról, elkötelezettségről szól, de a fáradtságról, megoldásra váró, olykor bonyolult problémáktól is beszél. Kifejezi azt a kézzel fogható erőfeszítést, amellyel közösségeink nap mint nap növekszenek a karizmák megosztásában, a lelkipásztorok irányításával. A római egyház ennek különösen tanúja a szinódusi folyamat végrehajtási szakaszában, amikor évek munkájának eredményeit a terepen kell ellenőriznie. Ez egy nehéz út, de nem szabad elbátortalanodnunk. Bizakodva kell folytatni munkánkat, hogy együtt növekedjünk.
Continuare a lavorare.
A pápa utalt rá, hogy a lateráni bazilika fenséges épülete történetében nem hiányozta a kritikus pillanatok, mégis elődjeink kitartásának köszönhetően összegyűlhetünk ezen a csodálatos helyen, Rómában. Bár sok erőfeszítéssel növekedik egy nagy érték. Ismerjük ezt fel, tápláljuk és újítsuk meg lendületünket. A jótékony szeretet gyakorlása formálja egyházunk arculatát is, hogy mindenki számára egyre világosabbá váljon az egyház anyja.
Che ella è madre.
A lateráni bazilika minden templom anyja vagy anyukája, ahogy Szent II. János Pál mondta a gyermekeknek éppen ezen az ünnepen, emlékeztetett rá Leó pápa, szent elődje 1986. november 9-én mondott szavaira. Végül Leó pápa a székes egyháza küldetésének egyik alapvető elemére, a liturgiára mutatott rá. Idézett a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúciójából. A liturgia az a csúcspont,
essa è il culmine,
amely felé az egyház tevékenysége irányul, ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden ereje. A liturgiában megtaláljuk a már említett témákat, a liturgia Isten templomává, a Szentlélekben Isten hajlékává épít, és erőt kapunk, hogy Krisztus hirdessük a világban. A liturgiában azokat, akik az egyházon belül élnek, az Úrban naponta szent templommá és a Szentlélekben Isten hajlékává épít. Ezért a Péter székhelyén végzett liturgia szolgáljon példaképként Isten egész népének a szabályok tiszteletben tartásával, figyelembe véve a résztvevő különleges érzékenységét, az inkulturáció bölcs elve, az egészséges pluralizmus szerint. Ugyanakkor hűségesnek kell maradni a római hagyományra jellemző ünnepélyes mértéktartás stílusához. A szertartások egyszerű szépsége fejezze ki az imádat értékét az Úr egész testének harmonikus növekedése érdekében. A szépség nem más, mint szeretet, és a szeretet az élet.
La bellezza non è che amore, e amore è la vita.
Idézte Szent Ágoston szavait Leó pápa, hangsúlyozva, hogy a liturgia egy olyan terület, ahol ez az igazság kiemelkedő módon valósul meg. Végül a Szent Atya annak a reményének adva zárta homíliáját, hogy aki a római székesegyház oltárához közeledik, azzal a kegyelemmel telve távozhat majd, amellyel az Úr el akarja árasztani az egész világot. Isten valódi szentélye a meghalt és feltámadt Krisztus. Leó pápa úrangyala imája.
Fratelli e sorelle, buona domenica!
A lateráni bazilika felszentelésének ünnepnapján a pápa arra hívta fel a hívek figyelmét, hogy Péter utódjának székhelye, Róma fő székes egyháza azon túl, hogy rendkívüli történelmi, művészeti és vallási jelentőségi alkotás, egyben központi hajtóműve az apostolok által ránk hagyott hitnek és a hit átadásának a történelem során. Lelki tekintetünkkel lépjünk túl a lateráni bazilika külső látmányán, és Jézussal egyesülve váljunk egyháza élő köveivé. Életünk tanúságtételében ragyogtassuk fel a világban az evangéliumát, amely az irgalom, a vigasz, a béke evangéliuma, buzított rá Leó pápa a Szent Péter téren összegyűlt 35 ezer hívőz intézet beszédében. A lateráni bazilika felszentelésének napján az egység és a római egyházzal való közösség misztériumát szemléljük, kezdte beszédét Leó pápa, majd megállapította. A római egyház arra kapott meghívást, hogy anyaként gondoskodjon a világban szétszórt keresztények hitéről és útjáról. A római egyházmegye székesegyháza és Péter utódjának székhelye nem csak rendkívüli történelmi, művészi és vallási jelentőségi alkotás, hanem központi hajtóműve az apostolok által ránk hagyott hitnek és a hit átadásának a történelem során. Ennek a misztériumnak a nagysága felragyog az épület művészi pompájában is, állapította meg a Szent Atya, felidézve a templom központi hajójában álló szobrokat, amelyek a 12 apostolt, Krisztus első követőit, az evangélium tanúit ábrázolják. A pápa arra buzdított, hogy a lélek tekintetével lépjünk túl a külső látványon, és minél többet fedezzünk fel az egyház misztériumából, ne pusztán egy helyet, egy fizikai teret, egy kőből készült építményt lássunk. Ahogy az evangélium emlékeztet bennünket a jeruzsálemi templom megtisztításának Jézus által végbevitt jelenetében, Isten valódi szentélye a meghalt és feltámadt Krisztus.
E il Cristo morto e risorto.
Ő az üdvösség egyedüli közvetítője, az egyetlen megváltó, aki emberi mi voltunkhoz kapcsolódva és szeretetével átalakítva bennünket képviseli azt az ajtót, amely kitárul számunkra és elvezet minket az Atyához. Vele egyesülve mi is ennek a lelki épületnek az élő köveivé válunk. Mi vagyunk Krisztus egyháza, az ő teste, az ő tagjai, akiket arra hívott, hogy elsősorban életünk tanúságtételével felragyogtatva hirdessük a világban evangéliumát, amely az irgalom, a vigasz és a béke evangéliuma. Edzzük a szívünket ezzel a lelki tekintettel, kérte Leó pápa. Sokszor a keresztények törékenységei és tévedései, valamint számos közhely és előítélet megakadályoznak minket abban, hogy felismerjük az egyház misztériumának a gazdagságát. Szentsége ugyanis nem érdemeinkben rejlik, hanem az Úr ajándékában, amelyet soha nem bont vissza, és továbbra is jelenléte helyéül szeretett teljesen, ellentmondásosan választja az emberi kezeket, még a piszkosakat is, idézte Leó pápa József Ratzinger a későbbi 16. Benedek pápa szavait Bevezetés a keresztény hit világába című művéből. Az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét Leó pápa a következő felhívással fejezte be. Járjunk tehát annak örömében, hogy Isten által választott szent nép vagyunk, és fohászkodjunk Máriához, az egyház anyjához, hogy segítsen minket Krisztus befogadni, és kísérjen közbenjárásával. A Szent Atya emlékeztetett rá, hogy az olasz helyi egyház ezen a vasárnapon ünnepli a hálaadás napját. Leó pápa csatlakozott az itáliai püspökök üzenetéhez, amely a föld felelősség teljes gondozására, az élelmiszer pazarlás elleni küzdelemre és a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazására ösztönöz. A Szent Atya őszinte elismerését fejezte ki mindazok számára, akik minden szinten azon fáradoznak, hogy békét építsenek a háborúk által sújtott különböző régiókban. Emlékeztetett rá, hogy az elmúlt napokban imádkoztunk az elhunytakért, akik között sajnos sokan, bár civilek, gyermekek, idősek és betegek voltak, a harcok és a bombázások áldozatai lettek. Ha valóban tiszteletben akarjuk tartani emléküket, szüntessék be a háborút, és fektessenek minden energiát a tárgyalások megkezdésébe, hangzott Leó pápa felhívása az úrangyala elimádkozását követő beszéde végén. Leó pápa videó üzenete a szlovákiai fiatalok kassai jubileumára. Egyetek Krisztus örömteli tanúi.
Dear young people,
november 8-án szombaton tartották Kassán a szlovákiai fiatalok jubileumi napját, amire Leó pápa angol nyelvű videó üzenetet küldött. Este 7:30-kor vetítették le a fiataloknak az Árpádházi Szent Erzsébet székesegyház előtt a Szent Atya üzenetét, amelyben arra hívja őket, hogy legyenek a remény magvetői, és hiteles örömmel tegyenek tanúságot Krisztus evangéliumáról. A szlovákiai fiatalok jubileumi napjának vallási és kulturális programjai után délután 5 órakor Bernard Bober, kassai érsek, a szlovák püspöki konferencia elnöke mutatott be szentmisét a székesegyházban, amelyet a fiatalok a téren kivetítőkön követtek. Szombat este 3:48-kor vetítették le Leó pápa angol nyelvű videó üzenetét a szlovákiai fiataloknak. A Szent Atya örömmel üdvözölte a gyönyörű kassai székesegyház, a hit és remény dobogó szíve előtt összegyűlt fiatalokat, akik különféle nemzetekből érkeztek ugyan, de egyazon hitben egyesültek, és így jelenlétük kézzelfogható jele annak a testvériségnek és békének, amelyet Krisztussal való barátság ébreszt a szívükben, kezdte üzenetét a Szent Atya. Jézus arra hív titeket, szólt hozzájuk.
Jesus calls you to be witnesses of communion, builders of bridges.
Hogy legyetek a közösség tanúi, hidaknak építői és a bizalom magvetői egy olyan világban, amelyet gyakran megosztottság és gyanakvás jellemez. Ne féljetek tanúságot tenni arról, hogy keresztények vagytok, éljétek lelkesedéssel az evangéliumot és osszátok meg másokkal az Úrral való találkozásból fakadó örömöt. A pápa lelkükre kötötte, hogy bátran adják tovább azt, amit a 40. ifjúsági világtalálkozóra írt üzenetében hangsúlyoz, életünk minden helyzetében tapasztaljuk, hogy soha nem vagyunk egyedül, mert Isten a gyermekeiként mindig szeret minket, megbocsát és bátorít bennünket. Ez a bizonyosság teszi őket szabaddá, felemeli őket a közön fölé, és arra ösztönzi őket, hogy nyitott és nagylelkű szívvel tudjanak szeretni. Végül Leó pápa arra kérte őket, hogy legyenek tanúi ennek az örömnek. Vigyék el Krisztus fényét a családjaikba, iskoláikba, egyetemeikbe, munkahelyeikre és közösségeikbe. Így az egyház fiatal arca továbbra is ragyogni fog Közép-Európa szívében, ahol atyáik hite ma is az új élet forrása. A pápa szeretett alatt találjuk végül apostoli áldását, és minden fiatalt Szűz Mária, az egyház anyja és a béke királynője oltalmába ajánlott. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrita hitoktató, az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztorovoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget Mózes életének kezdetéről és Szent Imre hercegről.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai adásunkban Mózes életének kezdetét fogjuk megismerni. Mózes egy különleges ember volt, akinek az élete már a születésekor is tele volt csodás eseményekkel. A második részben pedig Szent Imre hercegről fogunk beszélgetni, iskolánk névadójáról és az ifjúság védőszentjéről. Kezdjük is akkor Mózes életével. Egy picit visszatekintünk még a József történetére, hogy hol is volt József, hova hívta az ő testvéreit, hogy hova jöjjenek? Laci.
Egyiptomba.
Így van. Egyiptomba hívta őket, azért, hogy ott minden jóval ellássa őket, jöjjenek oda, és Kánaán földjéről telepedjenek le Egyiptomba. Le is telepedtek, és mi történt ott? Laci.
Történt pedig, hogy egy férfiú a lévi nemzetségből megházasodott, és a felesége fiút szült. 3 hónapig rejtegette, de mikor már tovább nem rejtegethette, szerzett egy gyékénládácskát, az bekent egy antával és szurokkal, beletette gyermekét, és a folyóvíz szélén a sás közé rejtette. A gyermek nővére, Miriam, pedig távolból figyelte, hogy mi történik öccsével.
Köszönöm szépen. Szerintetek miért rejtegette, mit tanultunk, miért? Mondtam, hogy Egyiptomban jólét volt, és mi történt egy kis idő múlva? Léna?
Hogy a fáraó félt a
izraelitáknak, így van, és még te pedig mondtad, hogy zsidók, így van, Léna, mondhatjuk így is, vagy Isten népe, vagy a kiválasztott néptől. Tehát a fáraó attól félt, hogy nagyon sokan lesznek, igaz?
Igen, és hogy majd fellázadnak ellene.
Így van.
És ezért rabszolgaságba terelte a izraelitákat, hogy építsenek piramisokat, meg házakat.
Igen, és szolgáljanak neki.
Igen.
Köszönöm, Léna.
Zsidó nép ugyanúgy erősödött, és ezért a fáraó bevezette azt, hogy minden született héber kisfiút öljenek meg.
Így van, pontosan. Ezért Mózes anyukája rejtegette 3 hónapon keresztül, és aztán kosarat szőtt, és a Nílus folyóra tette. Folytassuk tovább a történetet, Lackó.
A fáraó leánya lement, hogy megfürödjék a folyóban. Szolgáló lányai pedig ott járkáltak a víz partján, meglátták a lálácskát, és odavitték a fáraó leányának. Ő felnyitotta a tetejét, és látta, hogy egy síró fiú gyermek van benne. A héberek gyermekei közül való, mondta a fáraó lánya, én megkönyörülök rajta. A fiú gyermek nővére pedig odalépett a fáraó lányához, és megkérdezte, elmenjek-e, hogy hívjak egy héberasszonyt, hogy szoptassa a gyermeket. A fáraó leánya elküldte, és a leányzó elhívta a gyermek anyját.
Igen, köszönöm szépen. Hogy hívták? Emlékeztek-e a történetből? Most nem derült ki, de mi tanultuk az iskolába, hogy hívták a testvérét?
Miriam.
És ő figyelte, hogy mi történik a testvérével. És akkor a fáraó leánya felnevelte őt, illetve előtte hívta az anyukáját, hogy ő addig szoptassa meg, amíg kell, és utána visszavitték őt az egyiptomi palotába. Tovább folytassuk. Aztán felnőtt.
A gyermek felcselepedett, és anya visszavitte a fáraó lányához, s ő, mint a sajátja lett volna, úgy nevelte, és Mózes, vagyis a kihúzott nevet adta neki, mert mint mondta, a vízből húztam ki őt. Mózes a fáraó leányának fiaként fejedelmi nevelést kapott a palotában, megtanult minden mesterséget, betűvetést, olvasást, fegyverforgatást és bíráskodást.
Jó, mondjuk még, hogy miket tanult meg, Nóri.
Írást tanult, olvasást, számtant, idegen nyelvet, éneket és hangszeres zenét. Tanulmányozta az istenek életét, régi szövegeket olvas, testi erejét úszással, futással, birkózással fejleszti. A háború művészetét is elsajátította. Harci kocsit vezet, nyilazni tanult, vadászott.
Köszönöm szépen. Tehát a fáraó mindenre megtanította őt, minden mesterségre és minden tudományra. De nem felejtette el a hitét sem, és azt, hogy ő honnan származik, a héberektől származik, és a zsidó vallást ugyanúgy ő belőről gyakorolta. Emlékeztek, beszéltünk róla, az egyiptomiak, tudjátok, hogy a napistenbe hittek, hanem ő Jahvéban az egy istenbe hitt. Kitől tanulhatott meg szerintetek ott az egyiptomiak között? Léna.
Hát a szüleitől és a testvérétől.
Igen, így van.
Meg vagy. Még azoktól a rabszolgáktól, akik ott voltak és
dolgoztak. Igen, és lehet, hogy ott volt ismerőse, és akkor azokkal beszélgetett. Így van. Mi történt ezután?
Történt pedig, hogy amikor az országot járta, és látta, miként csanyargatják honfitársait az egyiptomiak nehéz munkákkal, egy egyiptomi robotmester könnyűtelenül megverte az egyik honfitársát. Mózes ide-oda tekintett, és látta, hogy nincs ott senki. Ezért agyonütötte botjával az egyiptomi férfit, és elrejtette a homokba. Másnap kiment megint országjárásra, és látta, hogy két honfitársa marakodik. Így szólt annak, aki bűnös volt. Miért ötött honfitársadat? Ahhoz pedig így felelt neki. Micsoda tett téged főemberre és bíróvá rajtunk? Talán engem is meg akarsz ölni, mint ahogyan az egyiptomit megölted? Mózes pedig igen megrémült, és így szólt magában. Bizony kicsutódott a dolog. A fáraó is meghallotta, hogy mi történt, és halálra kerestette Mózes, de ő elmenekült a fáraó elől a Midian földjére.
Köszönöm szépen. Tehát megtudta a fáraó is, pedig ő azt hitte, hogy el tudja titkolni, de nem tudta eltitkolni. Mi történt Midian földjén?
Mikor Mózes elérkezett a Midian földjére, leült egy kútnál. Midian papjának 7 leánya volt, és azok is oda mentek a kúthoz, hogy megitassák atyuk juhait. De akkor a pásztorok is oda mentek, és elkergették a 7 leányt. Mózes azonban felkelt, és megsegítette a leányukat, és megitatta a juhaikat. A leányok hazamentek, és az atyuk megkérdezte, mi az oka, hogy ma ilyen hamar megjöttetek? Ők pedig így feleltek. Egy egyiptombeli férfi oltalmazott meg bennünket pásztoroktól, és még vizet is húzott nekünk, és megitatta a juhakat. Midian papja ekkor megkérdezte, hol van ő? Miért hagyjátok ott azt a férfit? Hívjátok ide, és adjatok neki enni. Mózesnek pedig megtetszett, hogy ott maradjon Midian papjánál, és az feleségül adta neki leányát, Cipporát. Cippora pedig fiút szült, és Mózes Gersonnak, azaz jövevénynek nevezte. Mert amint mondta, jövevény voltam az idegen földön. Történt pedig hosszú idő múlva, hogy a fáraó meghalt, Izrael fiai pedig fohászkodtak a szolgaság miatt, és kiáltozásuk feljutott Istenhez. Isten meghallgatta fohászukat, és megemlékezett az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségről, Izrael fiaira is letekintett, és gondja volt rájuk.
Mózest kiválasztotta az Isten, hogy őt fogja küldeni a zsidókhoz, a fáraóhoz, hogy a zsidó népet kiszabadítsa. Mi történt vele Mózessel a Hórep-hegyén?
Hát, Laci. Hogy Mózes, amikor éppen hajtotta hazafelé a nyáját, akkor egy égő csipkebokort látott, és akkor oda ment, és az Isten meg megszólította, hogy vegye le a sarut a lábáról, és hogy hajoljon meg, vagy hogy...
Így van, mert ahol áll, az igen. Egy szent hely.
Igen.
Igen. És akkor...
hogy mondta neki, hogy vezess ki a népemet Egyiptomból.
Igen.
És hogy mondta neki Mózes, hogy de hát én nem szeretnék beszélni, mert dadogok, és akkor az Isten megküldte Áront.
Így van, és segítség
meg még azt is mondta neki, hogy dob le a földre a botod.
Igen, és mi történt azzal a bottal, ami a kezébe volt?
Kígyóvá változott.
Igen, és akkor ezzel tulajdonképpen mit adott neki Isten, Laci?
Hát egy hatalmat, hogy kivezesse a népet.
Népet, és meg is mutatta, hogy ez mondjuk igaz, egy csak egy tágy, de azzal a botjával egy csodát tudott művelni. Tulajdonképpen megerősítette őt, hogy csak nyugodtan menjél, és kérjed a fáraót, hogy engedje el a népet. És akkor mi történt ezután?
A fáraó háromszor elutasította Mózest, és akkor Mózes a harmadiknál azt mondta, hogy akkor 10 csapás fogja sújtani Egyiptomot. Elment akkor Mózes és Áron megint a fáraóhoz, és így szólt hozzá. Az Úr küldött minket, bocsásd el azért Izrael fiait. A fáraó pedig azt mondta, tegyetek akkor csodát. És Mózes a földre vetette botját, az Isten botját, és az kígyóvá lett. A fáraó akkor bölcseket és varázslókat hivatott, és titkos mesterségükkel azok is úgy cselekedtek, és botjaik kígyóvá váltak, de a Mózes és az Áron botja kígyója elnyelte a bölcsek kígyóit mind. A fáraó szíve pedig megkeményedett, és nem hallgatott rájuk. Másnap az Úr parancsára Mózes és Áron elment a fáraóhoz, és így szólt. Az Úr, a héberek istene küldött minket, hogy bocsásd el Izrael népét. De te nem hallgattál szavunkra, ezért most botunk suhintásától váljék vérré Egyiptom minden vize, és a vizek mind vérré váltak, és az embereknek nem volt mit indiunk. De a fáraó varázslói is úgy tettek varázslásukkal, és a fáraó szíve megkeményedett. Akkor az Úristen békákkal verte meg egész Egyiptom földjét, és a békáktól pozsogtak a paluták, és a házak, és a kemencék, és az istőtek nők. De a fáraó szívét megkeményítette az Úr, mert varázslásukkal az ő varázslói is úgy cselekedtek. Akkor az Úr Egyiptom földjének minden szempolát tető változtatta, de a fáraó szíve akkor is megkeményedett, mert varázslásukkal az ő varázslói is úgy tett. Akkor az Úristen bögyöket bocsátott a fáraó népére, de elválasztotta azon alapon Gósen földjét, ahol Izrael népe lakott, hogy ott ne ártsanak a bögyök. Erre már a fáraó magához hívta Mózest, és kérlelte, imádkozzék az Úrhoz, hogy múljék el a bögyök csapása. Isten meghallgatta Mózes imádságát, de amikor a csapás elmúlt, a fáraónak megkeményítette a szívét megint, és akkor az Úr dögvízzel sújtotta Egyiptom minden jószágát, és a hólyagos keréseket fakasztott az egyiptombelieken.
10 csapással sújtotta a népet.
És jégesővel pusztította Egyiptom földjének minden teremtését és minden gyümölcsét. És sáskák sokaságát küldte lombokra és süvekre. Amikor azonban a fáraó már elbocsátotta volna Izrael fiait, a csapás elmúltával az Úr mindig megkeményítette a fáraó szívét, és az visszavonta ígéretét. Az Úr pedig azt mondta akkor Mózesnek, egy csapást hozok még a fáraóra és Egyiptomra, egyet, de azután elbocsát benneteket. Mert éjfélkor kimegyek Egyiptomba, és meghal minden elsőszülött fiú, a fáraó elsőszülöttjétől, a szolgáló elsőszülöttjétig, még a jószágé is. És nagy jajgatás lesz Egyiptom földjén, melyhez hasonló nem volt, és nem is lesz többé. Izrael fiai közül senki nem hal meg, még az ebeik sem, hogy megtudják. Az Úr különbséget tesz Izrael és Egyiptom között. Akkor Mózes és Áron elment a fáraóhoz, előadta neki mindezt, de az Úr most is megkeményítette a fáraó szívét, és ő nem bocsátotta el Izrael népét.
Tehát most 9 csapásról hallottunk, Lackó elmondta, hogy mik voltak a 9 csapások, de a fáraó nem akarta elengedni így sem a népet. Akkor az Isten arra gondolt, hogy el fogja venni a gyerekeket, az egyiptomi gyerekeket. Hogyan védekeztek a héberek az utolsó csapás ellen, Léna?
A héberek úgy védekeztek, hogy a bárány vérével bekenték az ajtófélfát, és amikor az Isten angyala jött, akkor azokat a házakat kikerülte, de az egyiptomi újszülötteket pedig megölte.
Igen, pontosan, köszönöm. És kitölt még meg a fáraónak, ki volt a legfontosabb?
Hát a fáraó elsőszülöttje is meghalt.
Igen, és ekkor mi történt? Akkor a fáraónak a szíve még mindig megkeményedett, Laci?
Nem, akkor már elengedte őket.
Akkor elengedte, rábólintott.
Aztán... Sőt, el is kergette őket.
El is kergette, így van. Nagyon-nagyon mérges lett rájuk, és most már mondta, hogy menjetek, menjetek.
Még az is történt, hogy a fáraó utána meg utána küldte a seregét.
Így van.
És akkor amikor a tengerhez értek, akkor meglátták, hogy jönnek utánuk az egyiptomiak.
Így van, a vörös tengerhez értek.
És akkor nagyon megjöttek az izraeliek, hogy előttük a tenger, mögöttük meg egyiptom serege, hát hogy lesz tovább. És akkor az Úr úgy szólt a Mózeshez, hogy nyújtsa ki a botját a tenger fölé, és akkor ketté válik a tenger, és akkor száraz lábbal, így írja, hogy száraz lábbal mentek át a tengeren.
A héberek, így van, a Szentírásban, így olvasunk.
Amikor átértek, akkor azt mondta az Úr Mózesnek, hogy húzza vissza a botját, és akkor a tenger meg összecsapódott, és meghaltak az egyiptomi katonák.
Így van, pontosan. Nagyon ügyes vagy, így van. Az Isten segítsége végig kísérte Mózest az egész életében. Kire hasonlít a Mózes élete, így a tanulmányunk során? Kinek volt ilyen sokfajta bonyodalom, rossz is az életében, és aztán mégis jóvá változott Léna?
Józsefnek.
Meg Jákob is.
És Jákobnak is. És most pedig itt tanulunk Mózesről. Így van, de az Úr nem hagyta őt el, hát, Isten meg, mindig segített neki.
Meg még kicsit Ábrahámnak is, amikor sokáig nem volt gyereke.
Így van, pontosan. Tehát most már kivonultak a Egyiptom földjéről a zsidók, a héber emberek, és letelepedtek, és vándoroltak tulajdonképpen az úton. És néha-néha azért zúgolódtak Mózesre, illetve az Istenre, hogy nem ad nekik enni vagy inni. Mi történt velük?
A Sástengertől Mózes a pusztán keresztül vezette Izrael népét. Három napig kutattak vízforrás után. Végül találtak egy forrást, de keserű volt a vize. Nem lehetett inni belőle. Erre fellázadtak az izraeliták Mózes ellen. Mózes kérte Isten, segíts rajtunk. Isten pedig mutatott Mózesnek egy darab fát, ami Mózes a fát a vízbe dugta. Elmúlt a víz keserű íze. Inni tudtak belőle.
És hogy még azt szeretném mondani, hogy utána, amikor letelepedtek, akkor meg az égből hullott ilyen manna.
Igen.
És akkor azokat meg tudták enni.
Igen, mert mindig zsörtölöttek, hogy nincs mit inni, nincs mit enni. Akkor mindig az Isten csak küldött nekik valamit, ennivalót. Pontosan ezt az égből a manna hullott rájuk. Igen.
Meg egy fürcsapat is jött, és azoknak megették a tojását.
Így van, pontosan. Tehát húst is küldött. Fűrjeket, madarakat és tojást is. Így van. Pontosan. Léna.
És még a mannakat, ha már nagyon sok volt, az izraeliták már megmondták, és azt mondták Mózesnek, hogy már unják.
Igen, tehát mindig zsörtölöttek. Így van. Mindig valamibe hibát kerestek, pedig már örülhettek volna, hogy már nem rabszolgák, de hát mégis volt egy kis zsörtölődés.
Yeah. Az Egyiptomból való kivonulást a zsidó nép ettől kezdve minden évben megünnepelte. Pászkának, az Úr átvonulásának nevezték ezt a napot. Jézus ezen az ünnepen adta értünk életét. A bűn fogságából átvezetett minket az Istennek tetsző életre, ez a mi húsvétünk.
Tehát a zsidó népnél az átvonulás ünnepe, az volt a pászka, nekünk pedig, a keresztényeknek pedig a húsvét. Ez az ünnepünk, amikor Jézus értünk adta önmagát, és megváltott minket a bűn rabságából. Tehát Mózesnak az életében volt jó is, rossz is, végig kísérte őt Isten áldása, és a következő adásban is majd folytatjuk innen a történetét, hogy hogyan vezette ki a népet Egyiptomból, és mik történtek a néppel. Egy kicsit szeretnék visszakérdezgetni tőletek, hogy ki csoda a történetben. Ki volt az, aki kosárba rejtette Mózest, hogy megmentse őt? Lackó.
Az anyja, meg az apja.
Igen. Hogy hívták az anyukáját?
Jókebed.
Nagyon jó. Ki volt az, aki kosárra talált, és úgy döntött, hogy felneveli Mózest? Léna.
A fáraó lánya.
Igen. Ki volt az, aki Mózes mellett állt, és figyelte, mi történik vele, mikor a Nílusra tették? Nóri?
Testvére Miriam.
Így van, köszönöm szépen. Ki volt az, aki befogadta Mózest, amikor elmenekült Egyiptomból, és később a lányát feleségül adta hozzá? Laci?
A midiáni pap.
Így van, pontosan. És ki volt Mózesnek a felesége? Hogy hívták? Laci?
Cippóra.
Igen, nagyon jó, köszönöm szépen. József életében is voltak ilyen hasonló dolgok, hogy tudjátok, amikor a testvérei meg akarták ölni Józsefet, végül úgy döntöttek, hogy inkább egy kútba dobják. Hasonló volt Mózes esete is. Őt is majdnem elveszítették, de Istennek más tervei voltak vele. Mózes története tehát már az elejétől tele volt izgalmas fordulatokkal és csodálatos eseményekkel. Majd innen fogjuk folytatni a következő adásban, hogy mi történt tovább a kiválasztott néppel és Mózessel. Most szeretnék áttérni Szent Imrére, mert Szent Imrének az ünnepnapja ebben a hónapban van, novemberben. Hanyadikán ünnepeljük őt, Lackó?
November 5-én.
Ki volt ez Szent Imre? Ki volt az édesapja, ki volt az édesanyja?
Szent István volt az apukája, aki a magyarok első királya.
Így van.
És az anyukája pedig a Szent István felesége, tehát
Boldog Gizella.
Így van, Boldog Gizella. Szent Imréről nem sokat tudunk, mert a krónikák nem írnak le róla sok mindent. Mikor született körülbelül, tudjuk-e?
1007 körül született Szent Imre herceg.
Igen, és Székesfehérváron. És kit hívott István királyunk, hogy jöjjön és segítsen Magyarországon a keresztény hitet terjeszteni, és az ő fiát is nevelni.
Szent Gellértet.
Így van.
Püspököt.
Gellért püspököt, pontosan. Lackó.
Hogy egyébként azért is hívják Székesfehérvár Székesfehérvárnak, mert hogy ott volt a szék, meg a király régebben. Ott
így
volt
van, ott volt a
királyváros, az volt régebben.
Így van, királyvárosának is mondjuk. Gellért püspök nevelte, vagyis a tudományokra ő tanította meg, ugyanúgy a matematikára, meg a magyar irodalomra, meg a nyelvekre, meg a hittanra is Szent Imrét. És mondtuk is a történetünkben, hogy ő az ifjúságnak a védőszentje. Szerintetek miért?
Ne? Szent Gellértnek lilium van a jelében, és Szent Imrének is van egy lilium a jelében.
Így van. A jelképe, attribútuma a fehér lilium. Igen. Ez a tisztaságnak a jelképe, és ezért is nevezzük őt az ifjúság védőszentjének, mert fiatalon meghalt. Ahogy mondtad, Lackó, hogy történt az ő halála?
Egy vatkan megölte.
Így
amikor
van.
Vadászott.
Amikor vadászott, akkor egy vatkan megölte őt, és nem tudták megmenteni, és akkor az édesapja nagyon szomorú lett, Léna.
Hát még azt akartam hozzátenni, hogy amúgy Szent Imre testvérei, azok már nem éltek.
Igen, voltak testvérei is, de azok hamarabb meghaltak. Igen. És ő lett volna a trónörökös.
Igen, és
akkor, mi történt?
Ugyan Szent István halálán volt éppen, amikor meghalt Imre herceg is, és akkor nem tudta, hogy kire bízza az országot, és akkor nagyon elszomorodott, és aztán megjelent neki Szűz Mária.
És akkor?
És a kezébe adta a koronát Szűz Máriának, aztán meg az ökölbe szorított keze meg is maradt.
Igen, pontosan. És így lett Magyarország a szűzanyának az országa, tehát Mária országa vagyunk, mert Szent István királyunk, ő neki ajánlotta fel a koronát. és a magyarok nagyasszonya ünnepét nem régen ünnepeltük, október 8-án, akkor erre emlékezünk. Mit tudunk még Szent Imréről? Tudjátok-e azt, hogy Szent Imre megnősült-e? Léna.
Igen, megnősült. Szent Imre herceg 1022-ben, körülbelül 15 évesen korában megházasodott. Feleségének kiléte bizonytalan a feltevések között szerepel bizánci, lengyel és horvát hercegnő is.
Mit tudunk az ő sírhelyéről? Hol van eltemetve Szent Imre Magyarországon? Lackó.
Székesfehérváron.
Ha arra jártuk ti is, el lehet menni, meg lehet látogatni a Székesfehérvárat.
A herceg szentély avatása 1083. november 4-én Szent László király idején István királlyal és Gellért püspökkel együtt lett szentély avatva.
Tehát Szent Imre és Mózes történetén keresztül megismerhettük az Úristennek az áldását, meg a jó téteményeit, és szeretném, hogyha Krisztus velünk lenne mindig, ezért szeretnék egy kis imát elmondani. Előttem az élet minden titkával és útvesztőjével. Vidáman indulok, fiatalon, lelkesedéssel. Krisztusom, segíts megtalálni a helyes utat, s légy ezen az úton mindvégig utitársam, kalauzom, barátom. Példáddal lelkesíts, szavaiddal igazíts, isteni mindenhatóságoddal erősíts. Ragyogja be életutamat a te sugárzó melegséged és megszentelő világosságod. Légy velem, vezess, hogy soha ne tévedjek el ne essem, hanem szívvel, lélekkel csak neked szolgáljak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztorovoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezt követően óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Rövidesen kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Szabó Magda a Danaida című írásának 14. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. 0 óra 35 perctől a Lélek útjain című műsorunkkal jelentkezünk, melyben dr. Horváth Gergely társadalomtörténész előadását hallják, melynek címe Bódi Magdi személye Fűzfő és Litér társadalmában. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a korásti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 óra után a Közélet című műsorunk délelőtti adását hallgathatják meg, melyben beszélgetést hallhatnak John Baptist Basobora ugandai atyával, valamint beszámolunk arról, hogy Virágok, világok címmel nyílt kiállítás a Katablankának. Ajánlunkban Kárcsák Falvi Kata grafikust hallják.
Minden ember egy virág, és minden világ egy virág. Én úgy gondolom, én magam is annak tartom egy kis virágnak. Azt mondták a megnyitó beszéden is, hogy Isten kis jóságos virága vagyok. Hát úgy gondoltam, hogy ezt továbbadnám másoknak is, hogy legyen más is kis virág, és nyíljon ki, és adjon jó üzenetet a világnak, és mosolyogjon, és jó legyen ránézni.
A 3 órai hírek után kezdődik Mindennapi Egészségünk című műsorunk ismétlése, melyben dr. Somorjai Bélával, az Egri Markot Ferenc Kórház onkológiai osztályának osztályvezető főorvosával beszélgetünk. Bejátszásunkban arról beszél, miért fontos az időfaktor a betegség kimenetele szempontjából.
A rák mindig megelőzi a gazda szervezetet, tehát ha már ki tudott alakulni, akkor a rák van előnyben. Ha a diagnosztika ideje korán megszületik, és megmondom, mi baja van valakinek, akkor viszonylag kevés előnye van, mint a futónak a futóversenyen, akkor megfelelő tempóban haladva és felhasználva a rendelkezésre álló eszközöket, lehetőséget, utol tudom érni a rákbetegséget, majd elé kerülök a rákbetegségnek, magyarul legyőzöm a rákbetegséget.
4 óra 5 perctől zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papi Edikó, Papp Péter, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András, valamint a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A hét elfogott testvér közül, mikor a harmadikat felszólították, tüstént oda nyújtott a nyelvét, bátran oda tartotta kezét, és bizalommal így szólt, az égből kaptam ezeket, de az Isten törvényeiért lemondok róluk, mert bízom abban, hogy úgy is visszanyerem az Úrtól. Olvasom a Makkabeusok második könyvében. Olyan korban élünk, amelyben az ember intenzíven és szinte ijesztően sokat foglalkozik önmagával. Nem csak szellemi világával, amely az ismeret és haladás végtelen távlataira nyitott, hanem testi mi voltával is. A földnek, a testiségnek, a halálnak az emberével. Azzal az emberrel, amely testi mi voltával, örökölt adottságaival, gazdasági függőségeivel és így tovább bizonyos értelemben reménytelenül rabbá vált. Hát nem szenvednek minnyájan a test súlya alatt? Nem kínozzák, gyalázzák és gyötrik kimondhatatlan módon a testet, s ugyanakkor másrészről nem élnek-e vissza vele szégyenletes gátlástalansággal? A gyűlölt és bálványozott, szegény és szenvedő testnek világába harsog bele az egyház tanítása, a test meg lesz mentve. A test már meg van mentve. A kezdet már megtörtént. Uram, nem kérek tőled sem egészséget, sem betegséget. Nem könyörgök életemért, nem imádkozom a halálért. Azonban mindig ugyanazt kérem, te dönts nálam egészség és betegség, élet és halál fölött, a te dicsőségedre és saját lelki javamra, egyházad és szentjeid felmagasztalására. Te tudod egyedül, mi válik javamra. Te életem határtalan ura vagy. Tedd azt, ami neked tetszik. Védj el tőlem, és adj is nekem. Mindennél fontosabb azonban, hogy akaratomat a te szent akaratodnak vessem alá.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesett, szívesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra.